drága testvérek, hagyj olvassam fel Isten igényét, amit el a mai alkalomra választottam. Megírva találjuk Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott levelének 6. fejezetében, a 11. verstől a 18. verstől a következőképpen. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes világ. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Következett foglalkozunk. Drága gyermekek, drága keresztelendő családok, szeretett testvérek! Egy nagyon nehéz, de valóságos, aktuális igeszakaszt olvasom fel. Nehéz azért, mert sokan nem értik. Sokan nem értik, hogy mit jelent az Istennek a fegyverzete, és sajnos sokan nem értik, mi az ördögnek a mesterkedése, de valóságos azért, mert látni lehet ebben a világban, hogy az Isten felé való ellenállás borzasztó, sőt, egyre nagyobb. Láthatjuk a történelem folyamán, hogy ebben a világban volt és mindig is lesznek háborúk, mindig is lesznek harcok, mikor nemzet nemzet ellen, testvér testvér ellen támad. És ez itt van a lelki dolgokban is. Hiszen valaki próbálja letagadni az Istent, valaki próbálja letagadni, hogy létezik az Isten, elhitetni, megtéveszteni, félrevezetni az embereket. Nem véletlenül hívják az ördögöt, a sátánt, más néven a nagy hitetőnek. Sokan azt gondolják, miért beszélünk egy ilyen szép, sterilizált gyermekisten tiszteleten, ilyen nehéz, megfoghatatlan témáról. Először is, szeretett testvérek, hadd szögezzem le, hogy kell beszélni róla, hiszen Pál apostol nem véletlenül használja ötször, ebben a rövid ige szakaszban ötször használja azt a szót, hogy legyetek álhatatosak. Álhatatosságra, kitartásra szeretne bátorítani bennünket. De mielőtt erről szólnánk, tisztázzunk azt a sokak számára talán nem annyira világos tényt, amit Pál is említ, hogy harc folyik. Harc folyik, és ahogy az elején említettem, az ördög minden eszközt megragad, felhasznál, hogy Isten ellen forduljanak emberek, hogy Isten ellen hangolja őket apró, finom mozdulatokkal. Hát a sátán nagyon okos, sokkal okosabb, mint mi, és finom, apró mozdulatokkal szeretne elhangolni bennünket. És már gyerekkorban kezdik. Hadd mondjak egy példát, drága testvérek, nagyon fontos. Ma, 2008-ban, számtalanszor járom a körzetemet, családlátogatás. Mondom, hogy kellene konfirmálni a gyermeknek, és azt mondják, hogy majd a gyermek eldönti. Ide jutottunk. A gyermek eldönti. Egy 10 éves gyermek eldönti. Ezzel az erővel döntse el egy 10 éves gyermek, hogy akar egy családot alapítani, vagy nem. Ezzel az erővel döntse el, hogy 10 évesen kit akar elvenni, kihez akar hozzámenni, kivel akarja leélni az életét. Nem? Drága testvérek, Sátán apró mozdulatokkal el szeretne hangolni bennünket az Istentől, És ma már az is kérdés, hogy konfirmáljon, ma már az is kérdés, hogy kereszteljen, bár éppen két ellenpélda, és nagyon-nagyon hálás vagyok a két családnak, hogy eljöttek, beszélgettünk, és örömmel mondták, hogy vállalják a keresztelést, mert fontosnak érzik. De drága testvérek, nem biztos, hogy ez néhány éven belül is így lesz. Miért? Mert hallunk már olyan dolgokat, hogy a gyerek majd eldönti, hogy fiú akar nem mondták. És ez lesz. Néhány éven belül ez lesz. A sátán apró finom mozdulatokkal el akarja hangolni az embereket az Istentől. Isten ellen hangolni, mikor valaki a szájára veszi, akár káromkodással, Isten ellen hangolni, mikor a biológiáról beszélünk, a világ keletkezéséről, Isten ellen hangolni, mikor az emberek szívesebben mennek minden más rendezvényre, mint például lehetne sorolni, nem sorolok, mint az Isten tiszteletben, hogy Isten ígéret hallgatni. Már az embereket elhangolja az ördög Istentől, és mi ez, ha nem harc? Drága testvérek, ez egy harc. Szoktuk mondani, hogy az élet küzdelem. Az élet egy küzdőtér. És így van ez a lelki dolgokkal is. A lelki élet nem más, mint egy harc, mely az élet küzdőterén folyik. Éppen ezért nagyon örülök a gyermekeknek, nagyon jól illusztrálták, hogy valóban minden eszközt meg kell ragadni, hogy a sátánt az eszközeit ki tudjuk védeni. Mindenki azon panaszkodik, hogy mennyire rossz, mennyire gonosz lett a világ. Hogy mára már nincs meg az ember tisztelete, nincsen az embernek becsülete. De drága testvérek, nem lehet, hogy azért, mert Isten kivagyjuk az életünkből. Nem lehet, hogy azért, mert Isten ellen lettünk hangolva. Nem lehet, hogy azért, mert minden fontosabb lett ebben a világban, mint az Isten. Nem lehet, hogy mindenek azért lett ez a következménye, mert ilyen életvitelt élünk. Drága testvérek, ne menjünk el ezek mellett a kérdések mellett. Merjük kimondani, merjük őszintén megválaszolni ezekre a kérdésekre a választ. Merjünk szembenézni magunkkal, merjünk önkritikát gyakorolni, és ne globálisan gondolkodjunk, és ne legyintsünk, hogy hát igen, ilyen lett a világ. Drága testvérek, a világ, nem vagyok egoista, a világ belőlem áll, belőlem áll. A világ attól világ, hogy élnek emberek ezen a földön. És az emberek teszik talán ilyenét, és lehet ezt kiskörben is nézni. Egy gyülekezet is azért lesz olyan, mert talán olyanok a gyülekezetük tartja. És egy jó, egy szeretetre méltó, egy jól működő gyülekezet van, akkor azt mutatja, hogy jól működő, hitben élő testvérek ülik meg Jézus Krisztussal kapcsolatot. Drága testvérek, nem lehet, hogy mindennek azért tett ez a következménye, mert ilyen az utolsó terület. Ne menjünk el ezek mellett a kérdésekre. Válaszoljunk őszintén ezekre a kérdésekre. Ilyen lettem én is. Ilyen lett az én családom, ilyen lett az egész életem, meg az Isten ellen lettem hangolva. És ez a nagy harci helyzet. Ez a nagy harci helyzet. És talán, ha ezeket kimertük mondani, akkor megtalálhatjuk a választ, hogy miért ilyen a világ, miért ilyenek az emberek, miért vagyok én is ilyen. És drága testvérek, lehet, hogy még nem volt ebben a világban olyan ember, aki kimerte volna mondani, hogy akár a felvilágosodás óta, akár a... Nem volt változalom, mint a testvérek. A szexuális forradalom óta, ugye az 50-es évek óta, a világ olyan, amilyen. Már nincsen semminek tisztelete, se a testnek, se az embernek, se a gyermeknek, se az idősnek. Mert ilyen forradalmat csináltunk ilyen emberek. És lehet, hogy ezért ilyen a világ, és lehet, hogy ezért tartunk a világ. Drága testvérek, Shakespeare egyszer azt mondta, színház az egész világ. Hogy mondjam ennek az igének a fényében, hogy egy nagy küzdőtér az egész világ, ahol az ördög Isten ellenesség akar bennünket tenni, ahol az emberért harcol, egy nagy küzdőtér, ahol nyíltan megy a harc az emberért. Ezért, hogy már gyermekkorban megláthatni, hogy mindannyian, elnézést kérek a kifejezésért, mindannyian célpontok vagyunk. Mert meg lehet, hogy mi nem foglalkozunk vele, lehet, hogy mi nem akarunk ezzel törődni, de drága testvérek, hogyan mondja csodálatos himnuszunk 254-es számú ének? Küzd értünk a hős vezér, de nem csak a hős vezér, hanem valóban az ördög munkáját is lehet látni ebben a világban. Nyíltan megy a harc az emberért. Ez az ördög mesterkedése. Erről szólt ez a kis színdarab is. Ez az ördög mesterkedése. Na menjünk tovább, drága testvérek! De mi az Istennek a fegyverzete? Hogy jön ide a fegyver, mikor Isten gyermekei szelídek, alázatosak, szerények, szeretik egymást, minden a, rend, a legnagyobb rendben van? Zárójelbe teszem, remélem. Hogy jön ide akkor az Istennek a fegyverzete? Mert ha a fegyver jut az eszünkbe, akkor talán mi másra gondoljuk. Pál kimondja az elején, nem test és vér ellen van harcunk. Nekünk nem emberekben kell gondolkodnunk, hanem abban, hogy az ördög elhangolt, félrevezetett valakit, megvezetett, és nekünk nem az illető ellen kell harcolnunk, hanem az ellen, aki félrehangolta. Nekünk meg kell nyernünk Isten csodálatos igéjével arról, hogy ne higgyen az ördögnek. Számtalan igét olvashatunk az ördöggel kapcsolatban, például Pál apostol a Timóteushoz írt levelében ezt írja, és felocsúdjanak az ördög csatájából, aki fogjulejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Vagy Péter első leveléből, legyetek józanok, vigyázzatok meg ellenségetek az ördög, mint ordikó oroszlán gyárszerte, keresve kit nyerjen el. Vagy Jelenések könyve második fejezete, ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Így az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Ezért küzdődél ez a világ, és ezért kell résen lennünk, ezért kell álmatatosnak lennünk, ezért mondja Pál, öltsétek fel magatokra az Istenek a fegyverzetét, akármilyen harci eszközökkel nem lehet ám harcolni. De először is nézzük, hogyan indították harcba a katonákat. Nem akarok senkit megbotránkoztatni, és remélem, hogy nem is fogok. De közbe lehet szólni, hogyan indították el a katonákat a harcba? Mit csináltak? Ez egy valláshoz szöveg, köszönöm szépen. Történelmi hátteretnek. Ott köszönöm szépen, Jóska bácsi halkan szerényen mondja. Megfújták a költőt. Így van. Hagy jöjjek ide, hagy válasszak egy testvért, egy fiatal testvért. Kimeni megfújni. Fújj meg légy, hogy kedves. Ez egy fontos dolog. Köszönöm szépen. Nagyon. Ugye általában így szólnak a fúvó zenekarok. Mit mond Pál apostol erről? Mi történik, hogyha ilyen szépen megszólalt neki valaki a hangjába szólt? Senki nem mozdul rá, ugye? Erre senki nem mozdul. Ez egy bizonytalan volt, ugye? De ha ezt csinálom, akkor válik. Ugye, drága? Hú, bocsánat, felébredtettem a gyermeket. Erre nem is gondoltam, látják testvére, de mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mindenki éber lesz ettől. És drága testvérek, ez történik. Mert azt mondja Pál apostol, ha bizonytalanul szólal meg a trombita vagy a kürtszó, senki nem megy a harcba. Éppen ezért biztosnak kell menni. Biztosan meg kell fújni azt a kürtöt jelen esetben, ezt a trombitát. Drága testvérek, megadták a jelet. Fronton vannak az emberek, harcolni kell. Minden nap meg kell harcolni a kit harcát, azt mondja az ige. Az ősi elődeink az ősi magyarok, amikor harcoltak, úgy adtak nagyon sok győzelmet, hogy ismerték az ellenségnek a technikáját. És már általános iskolás koromban csodáltam a magyaroknak a technikáját, hogy mennyi győzelmet tudtak aratni. És drága testvérek, talán sokan emlékszünk második világháborúra. Én csak tanulhattam, de emlékszem, hogy összerándult a szívem, amikor megindultak a német csapatok legmodernebb technikával, harci gépekkel, bombázókkal, és a lengyeleket úgy rohanták le, hogy a lengyelek hogy mentek ki a harcszélre? Lovakkal. Nem mindegy, hogy milyen eszközzel indulunk harcolni, drága testvérek. Megadtuk a jelet. Biztos a fürd szó, és éppen ezért nagyon fontos a technika, hogy milyen technikát alkalmaz az ember, és így tudnak győzni. Fel kell mérnünk azt, hogy ebben a nagy, kiélezett harcban mi kevesek vagyunk, de Isten azért küldte Jézus Krisztus, hogy egyszer s mindenkorra győzelmet arasson, hogy az ördögnek többé ne lehessen teljes hatalma az ember felett. De számunkra nagyon fontos a döntés. A döntés, az elhatározás, hogy akarok-e menni, vagy sem. Kit szeretnél követni, kinek az oldalára szeretnél állni? Egyszer Browning G.K. Youngot legyen. Egyszer azt mondta, nem a képességeik mutatják meg, hogy kik vagyunk, hanem a döntéseink. És ez nagyon fontos, drága testvérek, merek-e ilyen döntést hozni? Mert Jézus már győzött a kereszten, és sokan azt mondják, hogy Jézus vesztes lett, hogy tudatba hullott Jézusnak a lelkesedése, mert keresztre feszítették. Egy internetes hírportált szoktam nézegetni, és ott vannak ilyen forró beszélgetések, és számtalanszor azt olvasom, kommentálják ilyen vallásos fórum, hogy hát Jézus Krisztus vesztett végül is tulajdonképpen, mert keresztre feszítették. Mert elindított valami nagy mozgalmat, és a végén bukás lett belőle. Nem így van, mert Jézus éppen ebben győzedelmeskedett. Győzött a bűnön, győzött a halálon, győzött az emberi gyarlóságokon, a békétlenségeken, és azt a harcot megvívta, és ő győztesen került ki. Nem az a kérdés, hogy én mire vagyok képes, hanem az, hogy hogyan döntök. Isten felkínálta azt, hogy állhatsz a győztes oldalra, tartozhatsz a győztesek seregébe, de ez az kell, hogy elfogad azt a kegyelmet, elfogad és beismerd, hogy egyedül nem megy. És drága testvérek, az egész predikáció unalmas volt. Egyetlen egy mondatot jegyezzünk meg. Egyedül nem megy. Egyedül kevesek vagyunk. Az embernek egyedül nem megy ebben a világban. Ez egy harctér, de egyedül kevesek vagyunk. És mennyire érdekes, ebben a világban megint hagyom, hogy én vagyok az egyedül, de kevés vagyok. De Jézussal elég. Ha ketten vagyunk, akkor már elég. És már győzelmet lehet aratni. És egy történetet hadd mondjak el befejezésül, mert a legjobb óra, a legjobb otthon mindig egy gyermek. Befejezésül hagyunk el történetet. Egyszer egy családban tragédia következett be. Egy baleset folytán a háromtagú családból a két szülő autóbalesetet szenvedett. A két szülő el is hunyt ebben a balesetben. A gyermeket a nagymamára bízták, ő nevelte tovább. Azonban tudjuk, hogy amikor jön a baj, akkor és újabb tragédia következett a család életébe, a nagymama háza leégett. A szomszédok próbáltak segíteni, de a tűz annyira gyorsan terjedt a házban, hogy a mamát nem tudták már kimenteni, de hallották, hogy egy gyermek kiabál az ablakból. A segítők a házban nem tudtak bemenni, de sok kétlen ember ott állt, azonban ott volt egy férfi, aki a forró, izzó csatornán felmászva lehozta azt a gyermeket, és a gyermek megmenekült. Jöttek a tárgyalások, meg ami ilyenkor szokás, jönni szokott, és a kérdés, hogy hova kerüljön a gyermek. Kinél lehetne elhelyezni? Jelentkeztek közelebbi, távolabbi rokonok, jöttek kérvek, jöttek ellenérvek, és valaki szintén bejelentkezett, hogy szívesen nevelnék tovább a gyermeket. Mindenki ügyvédet fogadott, mindenki mondta a magáét, mindenki ígérte a legjobbakat, hogy őnála lesz a legbiztonságosabban a gyermek, és amikor ezt a férfit is megkérdezték, hogy mit hoztál értként, ő nem tett semmit, neki nem volt ügyvédje, nem szólt egy válaszot sem, csak felemelte a megégett, összeégett kezét. Drága testvérek, Jézus így harcolja. Jézus is csak ennyit fog tenni, nem mond semmit, csak feltartja az átszegezett kezét, amit értünk vállalt, hogy a győztes oldalra kerülhessünk, és Pál ezért írt arról, hogy lássuk, nagy a tét, nagy a harc, hogy mondjam így, nem babba menni a játék. Éppen ezért legyünk résen, legyünk állhatatosak az Úrban nap, mint nap, legyünk felkészülve arra, hogy az ördög el akar bennünket hangolni az Istentől. De az ige azt mondja, álljatok ellen az ördögnek, és ő elfut tőletek. Ez csak Jézus Krisztussal lehetséges, mert ő a győztes. Mert ő győzött, és ezt a győzelmet akarja nekünk is adni, mert ő is a győztes oldalon akar bennünket látni. Ezért, drága testvérek, hadd egyszerűsítsem le azt a történetet, amelyet a gyermekeknek előadtak. Isten fegyverzete nem más, mint Jézus Krisztus. Mert ő az igazság szeretet, ő igazít meg, ő a békesség, benne hihetünk, ő az üdvösségünk, és az ő szava a lélek kardja. Ő a győztes. Nekünk kell személyesen meghoznunk ezt a döntést, azt a megtérési döntést, azt a bűnbánati döntést, hogy elhatározom és beismerem, hogy egyedül nem megy. Jézus győztesként lehet elfogadni, hogy bűneinket, terveinket magára vette, és ezért lettünk a győztes, és ezért lehetünk ő miatta, ő általa, és ő érte győztesek. És akkor, amikor eljön az a nap, eljön az óra, akkor Jézus két oldalra fogja állítani az oda kerülőket. És az Úr adja, hogy a győztes oldalra állítson bennünket. Mert mindazok, akik szívvel elviszik, és szájjal megvallják, hogy ő az Úr, ő a megváltó, az oda fogja állítani a győztes oldalra. Amen. Imádkozzunk.
Drága Úr Jézus, olyan hálásak vagyunk, hogy Te azért jöttél, hogy győztesek lehessünk. Sokan talán a világban úgy gondolkodnak, hogy Te vesztes voltál, mert keresztfára jutottál. Sokan talán úgy gondolkodnak, hogy Te györök vesztes vagy, mert sok helyen megtagadtak, sok helyen káromolták a nevedet, és ott a kereszten végezted. De Urunk, azért vagyunk hálásak, hogy rávilágítottál arra, hogy a Te kereszthalálod nem vesztés volt, hanem győzelem. Mert győztél, mert megtörted a bűn és a halál hatalmát, mert megtörted a Te halálodnal a bűnnek az erejét, és megtörted feltámadásoddal a halálnak az erejét. És éppen ezért nem kell, hogy uralkodjon rajtunk a halál. Urunk, köszönjük, hogy Te a győztes oldalra hívsz. Adj a mi életünkbe bűnbánatot, beismerést, elismerést, megismerést, felismerést, hogy egyedül nem megy. Rád szorulunk, Urunk, és így könyörgünk azért, hogy Te nyilatkoztasd ki magad mindenkinek személyesen, mutass rá mindenkinek az életére, a rendezetlen dolgaira, hogy új életet kezdhessünk, hogy egy új fejezet kezdődhessen. Mert Te a győztes oldalra akarsz bennünket állítani. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Születésnapját, amikor próbálok közben jegyezni.
közben hagyjuk csekedjek, hogy a kedves gyermekünk is megszületett, és ő is szeptemberén, úgyhogy innentől kezdve már nem az augusztus idején, augusztusban innen van a születésnapa, innentől kezdve már nem az augusztus a legszebb, hanem a szeptember, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy szeretettel köszöntöm a szeptemberben születetteket, hadd kérjem meg arra, hogy jöjjenek ide nyugodtan is, érdekeljenek le, jó, és mindenkit egy igével fogok köszönteni. Krónikák második könyvének 30. fejezetéből a 9. versig hangzik. A kegyelmes és irgalmas a Istenetek, az Úr nem fordul el tőletek, a megtértek hozzá. Thank you.
Könyörgünk a lelkész választásért. Könyörgünk azért, hogy minden rendben, szeretetben, törvényesen és neked tetszően lehessen. Hiszen minden dolog, amit eléd helyezünk, az fontos. És így szeretnénk eléd helyezni gyülekezetünk életét és jövőjét, mert hiszünk, hogy neked ez fontos. Urunk, legyen áldott mindenért a te szent neved. És sok kérésünk van még, de hagyj foglaljuk össze a tőle tanult imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, végezetül vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orszáját te feléd, és adjon neked békességet.